Már prepubertás korban mindenképpen egy beszédtéma kell legyen a veszélyekről való kommunikálás, mert igenis beszélnünk kell arról, hogy lehet olyan személy, aki interneten keresztül kapcsolatot akar kialakítani veled, és lehet, hogy szexuális kapcsolatra rá akar venni. Persze itt eleve akkor kell tudni egyáltalán mi ez a szexualitás, meg a testhez való viszony, meg a bugyi szabály. Most már ez a harmadik negyedikbe ez egy olyan téma, amiről mindenképpen kell beszélni.
Sziasztok, ismét eltelt két hét, és megint itt vagyunk az És boldogan éltek be. És ugye a korábbi internetről szóló, internet veszélyeiről szóló adásunknak a záró akkordjában elmondtuk, hogy bizony nem sikerült elég mélyre ásni a témában, és jó eséllyel ez a mostani adásnak a végén is így lesz, de még mélyebbre ásunk, mint ameddig jutottunk az előző adásban. Aztán meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Most más hívó szókat kerestünk, egyébként hallgatói üzenetből kiindulva, ugyanis egy anyuka írt nekünk, hát szerintem egy néhány hónapja az esboldoganeltek.info@gmail.com címre, miszerint szülői fórumon volt, óvodáskorú gyermek anyukájáról beszélünk, ahol az internet veszélyeiről, illetve a dark web ről beszéltek nekik. Na, mi most elkezdtük az internet veszélyeit már boncolgatni, és akkor itt beszéltünk kütyűhasználatról, internetes kütyűhasználatról, beszéltünk itt a sharenting fogalmáról, és az ebből kiágazó különböző veszélyforrásokról, és arról is, hogy milyen jó dolog tud ez lenni. Tehát ez az előzménye a mostani adásnak. Ezt az adást viszont szeretnénk arra felé terelni, amikor egy picit kitekintünk a jelen különböző olyan bugyraira, amiről muszáj beszélni, kiről, mit, mikor, hogyan, miért osztunk meg, illetve a sexting fogalma és a korábbi adásban is már többször előkerült mesterséges intelligencia fogalma kerülnek majd előtérbe ebbe az adásba, amit még mindig a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogat, amit ezúton is köszönünk neki, és köszönjük dr. Kádár Anna Máriának, hogy ismét itt van velünk, mint mindig. Szia, Anna!
Szia, István, köszöntöm én is a hallgatóinkat!
És nagyon-nagyon szépen köszönjük dr. Baracsi Katalin internetjogásznak, családjogi és infokommunikációs szakjogásznak, hogy ismét és még mindig itt van velünk. Szia, Katalin!
Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy tovább folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést.
És ahogy az előző adásban is elhangzott, ugye itt most mindenképpen tisztázzuk a hallgató kedvére, hogy nem egy internet démonizációról, nem a technika démonizálásáról van szó, hanem arról van szó, hogy a jó részét nyilván ismerjük, élvezzük, használjuk, viszont a rossz részével kapcsolatban meg, akkor tudunk elővigyázatosabbak lenni, akkor tudunk ügyesebbek lenni, hogyha tudatosabbak vagyunk a veszélyforrásokkal kapcsolatban, és akkor visszatérve az üzenetre, ami a korábbi adásunknak is a kiinduló pontja volt, az anyukát, néhány anyukákat, apukákat, akik részt vettek azon a fórumon, néhány hasznos tanáccsal engedték útjára. Mindig legyünk tisztában azzal, hogy mikor használja a gyerek az internetet. Ez olyan szépen néz ki leírva, de nem tudom, nekem egy picit ilyen teljesítetetlennek tűnik, de jogos persze. Mindig legyen képünk arról, hogy milyen céllal használja a gyerek az internetet. Tehát ez nagyjából 8 éves koráig tartható is, igaz? Beszélgessünk vele sokat, és érdeklődjünk afelől, hogy mivel tölti az online idejét. Na, ez már izgalmasabb, ez már megvalósítható. Toppontnak tűnik. Próbáljuk meg a közösségi média helyett a valós kapcsolattartásra ösztönözni. Ha azt tapasztaljuk, hogy a gyerek szomorú, járjunk utána, hogy mi lehet a gond, például cyberbullying szóba kerül le, az előző rész végén Anna erről beszélt. Kisebbek esetében figyeljünk, hogy milyen játékokat töltenek le, és milyen adatokat adnak meg. De most lássunk magunk előtt egy átlagos 14 éves, akinek mondjuk már van okostelefonja. És azt mondod neki, hogy figyelj, én szeretném, hogyha én látnám, mit csinálsz ott. Na, pszichológusként kérdezem, véleményed szerint mi lesz annak a gyereknek a reakciója az anyjának, amikor azt mondja, hogy látni akarom, mit csinálsz a neten.
Hát igen, itt attól függ, hogy a szülő-gyerek kapcsolattól én mai napig is visszaszoktam fordítani a kérdéseket a gyerekeknek, amikor tiltakoznak, hogy ez nem, és én most egyedül akarok menni, és én most ezt így akarom csinálni, és azt mondom, hogy jó, titelezzük fel, hogy te vagy az anyuka, és neked van egy gyereked. Te elengednéd egyedül? Nem. Na akkor, jó, de te azért engedje. Tehát ez érdekes, ez a kettő szempont, hogy azt mondja,
ez a lilla
nem,
volt, fogadjunk, hogy ez a lilla volt.
Igen, kérdezz, hogy ezt megengedni így a saját gyereken? Nem. És akkor, hát te azért engedd meg nekem. Tehát ez a kettős mérce, hogy a gyerekek mindig tágítják a határokat, és persze, hogy az nagy macera és időnként ciki is, hogy a szülő ellenőriz, de a serdülőknek ugye az életkori sajátosságaiból kiindulva, hogy ugye ez az egész érési folyamat, ez 25 éves korig tart, hát egy 14 éves gyerek az még hol van ebben a folyamatban? Ugye a homloklebenynek az érése, a döntési funkciók, a kritikus gondolkodás, ez még nincs ott. Hát hiába nagy a gyerek, és fizikailag nagynak néz ki, mert mert az agya ugyanúgy fejlődés alatt van, sőt, hát a kockázat kerülő viselkedéseknél ő még ezeket nem tudja legátolni, sőt, nagyon sokszor belemegy, tehát ő pont néha ilyen hashtag szaranyák kell legyünk, hogy kivegyük a gyerek kezébe a telefont, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, és nincs több kütyű mára. És persze a gyerek jöhet a jogokkal, és hogy neki joga van, és hogy nézni, de hogy szülőként fenn kell tart csak egy határt, hogy na most ez eddig, és ne tovább. Én például horrorfilmeket nem engedném, hogy nem is engedem. Tehát emlékszem, hogy az nekem milyen trauma volt, nyolcadikosan, amikor azt a csak is, azt a, tudjátok, azt a babás filmet megnéztem. Hát én teljes...
Gyerekjáték. Tehát legyen a reklámhelye. Az a címe a Gyerekjáték.
Tényleg?
A Csaki Baba. Az a címe a Gyerekjáték. Igen,
oh, én azt hittem, hogy Anna az Annabelle-re gondolt.
Ne, az Anna, az Annabelle, az már nagyon új. Nem. Az Anna, amiről beszél,
nem,
az a Csaki, az a Gyerekjáték.
Az a Gyerekjáték, amelyik megelevenedik.
Ilyen műanyagból csinálták, Kati, de attól is összetartta magát az ember. Annyira ijesztő. Tehát az még ilyen műanyagból csinálták, és ma már nagyon gagyinak tűnik, de rohadt ijesztő egyébként. Gyerekjáték.
De jó.
Mert hogy ugye az agyunk nem tud különbséget tenni a látott, meg az ilyen megkreált képek között, és hogy ugyanúgy a szorongás, azt én belül úgy élem meg, hogy halálfélelmem van. És ugye egy serdülő gyerek, hát nagyon sokszor még a felnőttnek is nehéz ezeket végignézni. Hát hány olyan film van ott, a másikat flexelik darabokra, meg én nem is értem, hogy ezeket a filmeket, hogy ülhet be, hogy na, én akkor most ilyeneket fogok nézni. Ezt én még felnőtteknél is letiltanám. Mert szerintem, én nem olvastam kutatásokat erről, de szerintem, hogyha valakit sok ilyen típusú filmet néz, egy idő után az empátiás készsége is kiölődik, mert hát normális észre, hogy tudsz végignézni ilyen filmeket? Én mai napig is mondjuk lehet, én vagyok szenzitívebb, hogy az ilyen agresszív jelenetek, mint eltakarom a szememet. Én azokat nem nézem meg. Viszont a Django-ban volt egy ilyen jelenet, és rendesen én fogtam a szemem, hogy én ezt nem tudom nézni, nem bírom ki.
Viszont az a helyzet, hogy ez most egy abszolút trendnek számít újra, hogy egyébként kisebbek ijesztő és horror tartalmakat fogyasztanak, sőt, akár osztálycsoportban ilyeneket küldözgetnek meg, és hogy egyfajta osztálypróbának is számít az, hogy na, akkor most te tartozhatsz a menők közé, hogyha ezt megnézed. És ami engem aggaszt ebben a helyzetben, hogy újabban megjelent az, hogy a szülővel közösen fogyasztják ezeket a tartalmakat. Én nem tudom, hogy ez valami terápiás célt szolgál-e arra, hogy akkor csökkentsük a gyereknek a félelemérzetét, de hogy biztos, hogy nem jó, mert hogy olyanokban csapódik le, amit a gyerekek is visszajeleztek már nekem, meg a pedagógusok, vagy ugye, hogyha tartósan ki vagyok téve egy ilyen félelemmel teli szorongó állapotnak, akkor nem tudok elaludni. És mi történik? Bemegyek másnap a suliba, és ott alszom el. És hogy egyre több gyerek van, aki egyébként iskolai környezetben azért alszik el, mert hogy ilyeneket néz. És többen nekem bizonygatják azt, de hát, hogy ez nem félelmetes, egyáltalán nem para. És amikor felteszek egy ilyen ártatlan kérdést, egyébként mit gondoltok a bohócokról, akkor az osztály háromnegyedének fönn van a keze, és ebből leszűröm azt, hogy látták Stephen King klasszikusát, az Azt. És hogy ebből adódik ez a bohócos félelem, és nem azért, mert egyébként mondjuk csúnyán festette ki magát a bohóc.
Vagy a Wednesday, mint trend, nagyon sokszor az óvodások meg kisiskolások körében.
Abszolút.
Hogy, én azt felnőttként nem tudtam végignézni.
Meg hát, ha már itt van velünk az internetjog, ezt, hogy ez honnan indult? Hát, hogy a TikTokról, a Wednesday-nek a táncából.
Ez így van, és hogy azt is lehet, hogy nem biztos, hogy valaki egy egész estés filmet néz meg ezzel kapcsolatban, hanem más csatornákon sokkal könnyebb a tartalomhoz való hozzáférés, és akár mondjuk egy shorts tartalomba, egy 15 másodperces videóba, egy trailerbe, amit Anna is említett, sokkal könnyebben hozzáférhető, megnéze, és egyszerűen csak szimpatikus. Nekem a nagy sokkot, illetve hát amit én szoktam okozni az óvodás szülőknek, meg az óvodapedagógusoknak, az a zombi játék karaktere Huggy Wuggy alakja, amit plüss formájában lehet kapni, ez egy kék színű lény, és ilyen nagy fogai vannak, szóval minden eszembe jut, csak nem a barátságos plüss, és hogy a gyerekek ilyenekkel járnak be az óvodai csoportokba.
Bocsánat, hogy lefagytam, de rá kellett keresnem. Hát, Anna, pszichológusként ezen elmazsalázná egy darabig.
Igen, én belefutottam ebbe.
Te már belefutottál?
Én a lányomnak megvettem, én is képzeld el egy ilyen vásárba, hogy hát van egy ilyen cuki-muki, nem tudom mi, aztán amikor megnéztük, hogy mi az, na mondtuk, hogy az a cuki-mukit, ezt innen eltávolítjuk.
És hogy gyakran nem tudják ennek a hátterét.
Pontosan.
Hogy mi ez? Én most a legújabb érvet, hogy miért kell ilyeneket megvásárolni, hát mert hogy ilyen nagy lógó karjai vannak, és azzal át lehet ölelni. És akkor mondtam, hogy egyébként van ennek a lénynek egy dala, amiben az ölelésről arról szól, hogyha addig ölellek, amíg meg nem halsz.
Igen, tehát pontosan ezt hallgattam én is végig a dalban, meg hogy nagyon sokszor a gyerekek ugye egymásnak adják, mint kortárs csoport, az én lányom se tudta, hogy mi az ki az, tehát hogy mesélt neki valaki, hogy a Hagi-Vagi, és hogy sokszor ez így terjed szájról szájra, és ez még az egyszerűbb eset, hogy a karaktert ő felruházza sajátosságokkal, de az megint egy másik eset, amikor végignézi a filmet, tudja a dalt, abban a világban él, és hogy persze a gyerekeknek is megvan ugye ez a tendencia, hogy a szorongást ő akarja szelidíteni, hát ez van a mesékben is. Ez egészen más, amikor ez belső képek formájában történik, és tényleg a gyereknek van egy olyan karaktere, amit ő pont annyira kreál félelmetesnek, mint amennyire szeretne, és megint egészen más, amikor van egy külső kép, ami úgy árad felém, hogy én azzal szemben nem tudok semmit tenni. És akkor az mennyi idő, ameddig én ezt feldolgozom, ez akár éjszakai ágyba vizelés, rémálmoknak a sorozata, a félelmek, vagy akár elmész egy erdőbe, és sötétség van, és akkor a gyerek elkezd félni, mert hogy ugye beugrik az a film jelenet, asszociálja, amikor a valóságnak meg a fantáziának a határa összemosódik, és ez különösen ártalmas olyan életkorban, amikor még nem tudja ezt a két világot elkülöníteni, amikor még a képzelő krokodiloktól is fél, vagy bármitől, nem hogy egy olyan tartalomtól, amit ugye a saját szemével látott, mert ő azt realitásként értelmezi.
Ha már veszélyek, beszéljünk most olyan típusú veszélyekről, amiről a korábbi adásban nem volt szó, és a hölgy egyébként, aki írta nekünk az e-mailt, szintén megemlítette a végén, hogy ennek a fórumnak a záró akkordjaképpen két videót is bemutattak nekik. Az egyik arról szólt, amiről Katalin már beszélt is nekünk, hogy a különböző social media felületekre feltöltött fotók hogyan kerülhetnek rossz kezekbe. A másik film pedig egy kicsit ezt a fonalat gördítette tovább, nem tudom, hogy találkoztatok-e már vele, Katalin szerintem te biztosan, ez a Csapda a neten című film.
Így van, szerintem ez az elmúlt éveknek az egyik legjobb sikerfilmje, dokumentumfilm kategóriában, mert egy olyan problémára, a grooming jelenségére világít rá, és mutatja be egy befogadható, elfogadható formában hát a szörnyű valóságot, amit el sem tudunk képzelni. A grooming szó azt jelenti, hogy egy felnőtt magát az online térben gyereknek adja ki, és szexuális célzattal hálóz be, közösségi felületeken, számítógépes játékokon keresztül gyerekeket. Ebben benne van az, hogy valakitől képet kérve kameráznak, vagy pedig az is, hogy konkrétan a fizikai valós térben találkoznak, és ekkor történik a visszaélés. Szóval, hogy ez egy olyan tett és egy olyan cselekedet, amit senki nem kíván a saját gyerekének, és biztos vagyok benne, hogy a nemetmondás képességekor a szülő ezt igyekszik tudatosítani. Csak hogy az a probléma, hogy ezek az elkövetők legalább annyira jól képzettek a gyerekek terén, a gyerekeket érdeklő világban, mint mondjuk a valódi segítő szakemberek. És akár több hónapot is képesek áldozni annak reményében, hogy hát akkor végre lesz egy újabb ideális áldozatom, akit akár több éven keresztül is bántalmazhatok. És hogy a történetben, hát hogy a közösségi média árulkodhat rólunk, vagy a megjegyzéseink, ahogy a játékban viselkedünk, vagy éppen most jobban vagyok a szüleimmel, nem vagyok jobban a szüleimmel, egyedül vagyok az osztályban, és hogy ezt az érzelmi hiányt ragadják meg általában az elkövetők, és építenek ki egy bizalmi kapcsolatot, ahol én vagyok az, aki meghallgatlak, elvisel mindent, nekem bármit elmondhat, és akkor cserébe ilyen apróságokat kérdezünk. És nagyon gyakran a gyerekekben az sem okoz törést, hogy egyébként a szexről, meg a szexualitásról kérdezi a másik, és mi történik ilyenkor. Hát az, hogy hát azért mégse gondolja már azt, hogy én egy kis pisis vagyok ebben a témában, és akkor belemennek. Mert hogy az elején az még csak egy vagánság, jaj, hát igen, és akkor beszélünk erről, és úgyse lesz semmi baj. De hogy amikor a gyerek egyébként átérzi ennek a súlyát, vagy számára kezd kínossá és kellemetlenné válni ez a helyzet, akkor fogja magát az elkövető, és hát leveszi az állarcot, és azt mondja, hogy minden beszélgetést, minden tartalmat, amit eddig nekem küldtél, megőriztem, és mi lenne, ha ezt elküldeném az anyukádnak, megosztanám az osztálycsoportba, kiteszem az internetre, és hát igazából arról győzködi a gyereket, hogy semmi olyat nem tettem, amit te egyébként nem akartál volna, szóval még jobban növeli benne a bűntudatot, és azt erősíti, hogy hát ha nem maradsz ebben a helyzetben, akkor sokkal rosszabb lesz. És a gyerekek egyébként ezt beveszik. Tehát, hogy még ilyenkor sem mit teszük be, hogy szóljanak egy felnőttnek, hanem akkor azt mondják, hogy kevésbé rossz az, hogyha benne maradok egy ilyen helyzetbe. És hogy ez a film ezt a témakört járja a körbe, három már 18 pluszos színésznővel, akik a jó smink és a genetikai adottságok nyomán úgy néznek ki, mintha csak 13 évesek lennének, és egy 10 napos forgatás során azt mutatják be, hogy a mai tizenévesek hogy élnek a közösségi médiában. Az egy fontos dolog, hogy ők nem automatikusan felelőtlenek, hanem a film forgatókönyvíró és a rendezői csapat összeállított egy szabályrendszert, ami alapján az van, hogy nem lehet provokálni az őket, megkeresőket, de hogy egyébként elfogadhatnak minden közeledést. És ez alatt a 10 nap alatt, hát igen, csak kevés olyan tartalmi üzenetet kapnak, ami mondjuk az aktuális matematika óráról, vagy a töri dolgozatról szól.
2500 fölötti megkeresést kaptak vállaltan, tehát ők ebben a beszélgetésben elmondják, mert ez is ennek a szabályrendszernek, amit említettél, a része, hogy nem zavar, hogy 12 éves vagyok? 2500 feletti megkeresést és folyamatban lévő dolog történik. Ezekkel a lányokkal 10 darab nap alatt 3 darab lányjal. 2500. Csak ezt így ízlelgessük, mert ez nekem a végén, ez olyan tarkónvágás volt, hogy azt hittem, hogy leröpül a fejem. És amit Katalin mondott, és nagyon fontos, szándékosan olyan szabályrendszert fektettek le a film készítői, amit említett Katalin, hogy a lányok nem provokálhattak, nem is azt, hogy nem provokáltak, a lányok szinte passzívok voltak, tehát hogy csak kb. Reagáltak arra, ami történt velük, tehát nem adták a lovat ezek alá, az emberek alá. És ugye hát most így annát kérdezem, de azért egy a valóságban, ha egy 12 éves, 13 éves ilyen helyzetbe kerül, hát nem biztos, hogy ugyanilyen passzív kimértés és távolságtartó. Hogyan lehet, mondjuk azt mondod, ugye a család fontos, egy védőhálót alkosson. Hogyan tudok segíteni, mikor kell elkezdenem valahogy a világnak ezt a részét is, a gyerekem világának a részévé tenni? Hogy nem azt mondom, mert ne kerüljön ilyen helyzetbe, de ha mégis szembe kerül ilyen helyzetbe, akkor ne félkarúkacsa legyen.
Igen, szerintem ez már prepubertás korban mindenképpen egy beszéd téma kell legyen, tehát a veszélyekről való kommunikálás is, mert igenis beszélnünk kell arról, hogy lehet olyan személy, aki interneten keresztül kapcsolatot akar kialakítani veled, és lehet, hogy szexuális kapcsolatra rá akar venni, vagy szexuálisan ki akar használni. Persze itt eleve akkor kell tudni egyáltalán, mi ez a szexualitás, meg a testhez való viszony, meg a bugyi szabálytól kezdve. Most már ez harmadik, negyedikbe, ez egy olyan téma, amiről mindenképpen kell beszélni.
Nyugodtan mondd el, hogy mi a bugyi szabály, mert nagyon fontos, és szerintem sokan nem tudják. Nyugodtan mondd el, mi a bugyi szabály.
Tehát, hogy a tested fölött, ugye te húzod le ezeket a határokat, és hogy a testedhez az érhet, akinek te ezt megengeded. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy valaki idegen, bármilyen okkal, itt, amint közeledik hozzád, és az intim területeidet megérinti, mert ugye ezt azonnal kell jelezni, és ez már kisobódáskortól ez lehet szülő, nagyszülő, mert ugye hát azt se felejtsük el, hogy azért a bántalmazásoknak jó része azért a családon belül is történik.
Igen, és ez a bugyi szabály, ugye ez a trikóvonal, meg a bugyi vonal, tehát hogy
igen.
Ez, amit a trikó, meg a bugyi takar, az, ahogy mondtad, az egy határhúzási vonal, bocsánat.
Igen, és hogy hol vannak az intim területeink, hogy ehhez ki érhet, ezekről is mind beszélgetni kell. És persze, hogy egy gyereknek nagyon nehéz ezt megérteni, hogy van az, hogy valaki barátságot vagy szerelmet színlel, és hogy el tudja érni azt, hogy én kötődjek hozzá, tehát szülőként lehet, hogy ez is ilyen science fiction, na persze, most mit mondhat a gyereknek, hogy elkezdjen kötődni, de lehet, hogy csak annyi meghallgatja, lehet, hogy kedves vele, lehet, hogy dicséri, ezek mind ilyen manipulációs lehetőségek, és valahogyan mégiscsak a bőre alá képesek ugye mászni. Na most abban a percben, hogyha ugye egy gyerek ilyen szexuális ajánlatot kap, ott nagyon-nagyon, vagy akár találkozni is szeretne, mert volt egy másik film is, ahol ott aztán konkrétan találkoztak is ezekkel a személyekkel. Nem tudom,
ennek a filmnek a végén is találkoznak páran, tehát a találkozóig megszervezik ennek a filmnek a végén is. Három darab találkozót mutatnak be, azt hiszem. De úgy, hogy nem történik semmi, tehát nyilván kontrolláltan, de igen, itt is van.
Igen, még volt egy másik is, ahol ezeket a találkozásokat is aztán lefilmezték, de hogy nagyon fontos, hogy itt szülőként is azért résen kell lenni, tehát hogy találkozhat a gyereked idegen személlyel, úgyhogy te nem tudsz róla. Tehát különösen ugye egy kisiskolás gyerek, vagy egy 5-8-as gyerek, tehát ugye nem mehet el elve idegennel találkozni, ahhoz, hogy te szülőként erről ne tudjál. Mert hogy... Ugye az egy dolog, hogy beszélgetésekbe be van meg találkozás, meg hogy arról is ugye nagyon fontos beszélni, hogy hogy ilyen tartalmú képeket nem osztunk meg senkivel, illetve hogyha ő ilyen tartalmú képet kap, akkor egyből jelezze azt a szülőnek, mert hogy persze ilyenkor ez a személy eltitkolja a valós életkorát, vagy a nemét, persze, hogy most a gyerek is kiadhatja magát idősebbnek, meg most nagyon sokan 10 éves van, aki akár 20 évesnek is kinézhet, vagy akár visszafele, és 20 éves néz ki, mint egy 10 éves. Tehát az is egy határ, tehát a testhatárom meg az én határom mellett, én azt gondolom, hogy akár még a legintimebb kapcsolatban is, ahol nagyon biztos vagy abban, hogy a másik kötődik hozzád és szeret, meg stb. Hányszor történik meg az, hogy egy felnőtt kapcsolatban valaki visszaél ezekkel a régi képekkel bosszúvágyból, nem hogy egy 10 éves, aki még nem is érti a cselekvésének a súlyát. Tehát, hogy én például azért azt is bevezetném a gyerekeimnek, hogy senkinek soha ilyen típusú képet, mert az ott nincs biztonságban. Tehát soha nem tudod, hogy feltörhetik ezt a csatablakot, meg hogy partnerként is azért végig gondolva, hogy te hogy teszed ki a másikat egy ilyennek, hogy ő sebezhetővé váljon egy ilyen kapcsolatban. Tehát, hogy az első dolgot, hogy megvéded, sőt, még te is azt mondod, hogy na, ilyeneket ne küldjél senkinek.
Na most erre vonatkozóan szerintem Katalinnak biztos, hogy lesz egy sokkoló statisztikája, vagy viszonylag friss adata, hogy ehhez képest mi a helyzet az ilyen tartalmakkal, vagy adatokkal a neten, mert hogy tavaly volt Hevesi Krisztával egy beszélgetésünk, ahol Kriszta már úgy fogalmazott, hogy egyfajta szerelmi valuta a sexting.
Az a helyzet, hogy ugye pontos adatok ezzel kapcsolatban nincsenek, mert nagyon sokszor maguk az áldozatok sem beszélnek arról, és vannak olyan esetek, például én ilyenkor mindig a játékon belüli groomingot szoktam kiemelni, ahol mondjuk fiúk az áldozatok, és más férfiak élnek vissza, vagy magukat nagyon csinos nőknek kiadó, nem tudjuk milyen hálózatok, élnek vissza a gyerekkel, hogy ezek egyébként még a nyilvánosság elé sem derülnek ki, mert hogy egy akkora szégyenérzet keletkezik az áldozatban, hogy ő erről nem akar beszélni. Nagyon sok a lappangó eset ezzel kapcsolatban. Amit én végtelenül káros dolognak tartok, hogy számos női magazin a sextinget úgy tálalja, mint egy ilyen kapcsolatfrissítő lehetőség és mód, hogyha esetleg lapossá váltak a hétköznapi együtt létek, akkor dobjátok fel sextinget. De hogy Anna is fogalmazott, nem tudhatjuk, hogy éppen ki figyeli ezt a hálózatot. Egyébként egyszer csak összeveszünk, szakítás lesz a vége, és biztos vagyok benne, hogy még a legbékésebb körülmények között is lehet az, hogy valaki érzelmileg sérül ebben a történetben, és nagyon sokszor bosszúként használja fel ezeket a tartalmakat, és hogy erre ezt nem csak gyerekek csinálják, hanem felnőttek is. Néhány évvel ezelőtt az ország legnagyobb botránya volt az excsajok.net nevű oldal, ahol hát néhány férfi úgy gondolta, hogy az ő gyógyulásukat a szakításnál csak az enyhítheti, hogyha megosztják a volt barátnők intim képeit névvel, címmel, telefonszámmal.
Ami nem hangzott el konkrétan, de nem fontos lett, hogy azért gyorsan egy ilyen gyors tapalót, ha kaphatnánk abból, hogy mi is az a sexting, tehát hogy mit nevezünk sextingnek, mert hogy igen, ez egy ilyen nagyon jól hangzó egyébként, tök trendinek tűnő, ez ilyen kis vagánynak tűnő dolog, amit mondtál, ilyen kis, majdnem kimondtam a női magazin nevét, de hogy igen, ilyen kis női magazinokban úgy csemegészgetünk rajta, és még olyan, ahogy mondtad, a menőnek is tűnik.
Hogy egyáltalán nem az. A sexting az intim képek küldését jelenti. Ebbe beletartozhat egy fürdőruhás, egy fehér neműs kép, de a ruha nélküli felvételek, vagy éppen a nemi szervről küldött kép. És az is a sexting típusú helyzetek és esetek közé tartozik, amikor mondjuk egy SMS vagy bármilyen szöveges üzenet tartalma a szexhez, a szexualitáshoz kapcsolódik, és az is sexting, amikor mondjuk egy tornaöltözőben az öltözés vetközés pillanatában készítünk fel elvételt a másik gyanútlan férről, és mondjuk azt méregetjük, hogy egyébként kinek mennyire fejlődnek mondjuk a nőies testrészei, vagy sem, de tudok olyan osztályközösségről, ahol a fiúk a mérete lényeg jegyében egymás nemi szerveiről készítettek felvételt. És bele sem gondolunk, hogy ez is az. És mi van akkor, hogyha ez a csoport nyilvánosságra kerül, valaki kifotózza, befotózza, és hogy közzéteszi ezeket a felvételeket. Szóval én értem, hogy nagy a szerelem, és rózsaszínköd is társul hozzá, amikor kikapcsolnak a reflexeink, de nem minden kapcsolat végződik szerelem első látásra, és lesz belőle házasság és egy életen áttartó boldog kapcsolat, mert lehet, hogy többször próbálkozunk, és több igazi van az életünkben, és ha ezek a felvételek ott vannak, akkor egyébként az ember az egész életét végig rettegheti, hogy mi van akkor, hogyha egyszer ez valakinek eszébe jut, hogy ezt megosztom. És hogy az is benne van a történetben, hogy nagyon tisztességes a másik fél. Én hallottam már azt is, ahol szakítás után egymás jelenlétében kitörölték ezeket a felvételeket, még a kukából is. De én is azt szoktam mondani, és mi van, hogyha egy óra múlva elhagyja valaki a telefonját, és megtalálja valami jó képességű. Mert hogy ez is lehet a bosszú tárgya, hogyha például két fiú ugyanazért a lányért verseng, és hogy hát, hogy már kapott az egyik sexting típusú képeket a lánytól, akkor mégiscsak hogy kell kiütni őt a nyerekből, ha ezeket a tartalmakat megosztjuk, akkor majd jön és engem fog választani. Szóval, hogy nagyon síkos ez a terep, és hogy sextinggel kapcsolatban, ami engem nagyon zavar, hogy hát egyre csökken az elkövetői életkor, mert hogy a gyerekek is fizikailag jobban érettebbé válnak, és hogy már egyébként egy 9-10 éves is, hogyha feltesz magára egy kis sminket, vagy felvesz egy olyan ruhát, akkor jóval idősebbnek is kinézhet, és egyszerűen ki van téve annak, hogy ilyen típusú támadásoknak, ilyen típusú bántalmazásoknak essen áldozatul. És ami a probléma forrása, hogy szerintem itt az áldozathibáztatás teljes mértékben tetten érhető, hogy de miért voltál olyan hülye, meg hogy te küldted ezeket a képeket, és mi történik. Én erre mindig azt a példát szoktam hozni, hogy egyébként, hogyha nyári nagy melegben felveszek egy spagetti pántos ruhát, az nem jogosít fel senkit arra, hogy egyébként rám mondjuk kellemetlen megjegyzéseket tegyen, vagy utánam fütyüljen az utcára, és az nem beleegyezés semmilyen szexuális aktusba vagy szolgáltatás. Egyszerűen élvezem a nyarat, meg a meleget.
És Anna, mintha azt előbb láttam volna, hogy szerettél volna reagálni, mert többször is bólogattál.
Igen. Igen, olvastam egy igazi amerikai statisztika, hogy a 12-17 éves korosztálynak a 15%-a vagy kapott, vagy küldött már ilyen típusú fotót, és ez félelmetes, ugye, hogy egy 12 éves gyerekre gondolunk, sőt, még volt az a nagyon-nagyon híres eset is, hírhet eset, hogy egy 13 éves lánynak, akinek ugye megtetszett egy fiú a középiskolában, és volt egy-két fotó, amit elküldött ugye ennek a fiúnak, és ugyanez, amit Katalin mond, hogy megkaparította a lánynak az egyik riválisa, aki pont ugyanarra a fiúra vetett szemet, és azonnal tovább küldte ezeket a fotókat, és elterjedtek ugye az iskolában, osztálytástól osztálytásig, és kiderült a tanároknak is, erre ugye az egész közösség reagált, meg is büntették, ugye a fiút, mert hogy ő kezdett először magáról ilyen képeket küldeni, de hogy akkor rászálltak az iskolatársak a lányra, és folyamatosan cukkolták, zaklatták a fotók miatt, és emiatt pedig ez a lány egyszer többször megsebezte magát, és hiába kért segítséget, is el is ment az iskolapszichológushoz, mert és meg is ígérte neki, hogy szólni fog, hogyha esetleg még így érez, hogy kárt akarna tenni magában, mégsem szólt, és hogy felakasztotta magát 13 évesen. Tehát, hogy ez az legkorábbi életkorban ugye elkövetett ilyen eset, amiről tudomásunk is van.
Véleményetek szerint, most én rákerestem, csak beütöttem a Google-ba azt, hogy sexting, az első oldalra, ami egy ilyen definíciót vagy magyarázatot adott, erre rákattintottam, hogy ugyanhogy magyarázzák ezt, tehát hogy mit írnak arról, hogy sexting. És az volt a formális magyarázaton túl a zárása ennek, hogy manapság a sexting nagyon elterjedt, párkapcsolaton belül is, azon túl is, a legtöbben életük során legalább egyszer sextingeltek partnerükkel, vagy valakivel, akivel éppen ismerkednek. Mi ez, hogy kapaszkodjunk bele a mondat ezen részébe, manapság a sexting nagyon elterjedt. Mi lehet az oka annak, hogy ez ennyire népszerűvé vált, és hogyha már nagyon elterjedt, akkor most oké, beszéltünk arról, hogy nyilván a legjobb dolog, ha nem csinálod, de hogyha már azt mondjuk, hogy nagyon elterjedt, és nem lehet teljesen kiirtani, akkor hogy lehet ebből a legkevésbé rosszul kijönni? És ezt is mindkettőtől kérdeznék. A pszichológiai háttereiket, Anna, tőled lennék inkább kíváncsi, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez kifejezetten népszerűnek számít, és akkor a folyamánya pedig Katalintól.
Hát ez akár lehet ilyen kihívásnak való megfelelés. Na hát, úgysem mered ez a játék része, hogy na lássuk, hogy elmersz küldeni magadról egy ilyent, és akkor van egy ilyen provokáció, aminek ugye bedül az egyik személy, és hirtelen impulzív döntés hatására megteszi, hogy elküld ez a fiatalabb korosztály esetében, felnőttként pedig ez, hát ez lehet a szexualitásnak ez a tágabb értelmezése, hogy akár a, mit tudom én, egy távkapcsolat esetében, hogy igenis megosztok magamról ilyen információkat. Na, én továbbra is azt gondolom, hogy ez annyira kiteszi a partnert egy olyan sebezhetőségnek, hogy én például soha nem tudnék ilyet kérni valakitől, hogy ilyet csináljon, mert hogy azzal végül is egy olyan, az intimitásának egy olyan felületét nyitja meg, ami nagyon-nagyon sebezhetővé teszi a kapcsolatot is, bennünket is, utána ugye ilyen folyamatos érzés lehet akár, hogy a másik engem bármikor kiadhat, vagy tényleg honnan tudjuk, hogy nem kaparintja meg valaki a telefonját, tehát hogy a lelki lemeztelenedés része is ott van, ami szerintem már nem az egészséges szexuális kapcsolat része, de mondom, ez az én véleményem, aztán más gondolhatja teljesen másként.
Hát én nagyon érdekes dolgokat szoktam hallani. Én Annával teljesen egyetértek ezzel a kapcsolatban, hogy szerintem is ez egy olyan pillanatot öl ki a kapcsolatból, amit nem szabad, és hogy amit nem szabadna megélni, és hogy a legtöbb kamasz azt mondja, de hogy egyébként nincs idő udvarolni. És hogy vagy ezzel védekeznek, hogy nincs idő udvarolni, illetve én már azzal is találkoztam, hogy egyszerűen magát az udvarlást felejtik el megtanítani mondjuk egy fiúnak, hogy ez mi. Sőt, már volt olyan is, aki azt mondta, de hát én továbbra is így fogok ismerkedni, mert hogy nem akarok zsákba macskát árulni, és hogy a lánynak már az elején tudnia kell azt, hogy mire számíthat. És hogyha egy messenger üzenetben a szia-szia után elküldi a nemi szervét, akkor ez nem baj. De hogy ami meg a baj és a probléma forrása, hogy ezek mind gyermekpornográf tartalmak. És hogy a sexting, hogyha nem önkéntes beleegyezésen és nem a felek megállapodásán múlik, akkor ez 18 év alatt és 18 év felett is büntetendő. Úgyhogy én ilyenkor elő szoktam venni a szigorú jogi énemet, és hogyha valakit arról kell győzködni, hogy egyébként a sexting ez most jó dolog vagy nem jó dolog, akkor elmondom, hogy a gyermekpornográf tartalomért egyébként börtönbe is lehet kerülni hosszú évekre, és hogy ez egy mennyire megalázó és kínos és kellemetlen helyzet, meg az egész procedúra, és hogy ez nem a bocsánat kategóriába tartozik. Szóval nem azért kérek valakitől ilyen fényképet, mert hogy olyan jó poén lenne, hanem egyébként a másikat egy kiszolgáltatott helyzetbe hozom. És egy ír, hát pszichológiai tanulmányokat is folytató kutatócsoport pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ma már abban a világban élünk, ahol az első ilyen sexting vagy intim tartalmas képek szereplői ma már felnőttek. És azt mondják, hogy attól rettegnek, hogy mi van akkor, hogyha egyébként családjuk van már és gyerekeik, és a saját gyerekeik meg fogják egy internetes keresés alkalmával találni ezeket a képeket, hogy mit fognak neki mondani. Mert hogy hiába garantálja a jog, hogy eltüntetik, de hogy rengeteg csatornán felbukkan, és hogy az áldozatok egyszerűen folyamatosan úgy élik meg ezeket a pillanatokat, minthogyha ezek a történetek újból és újból előkerülnének, és hogy folyamatosan újra kell élni. Szóval lehet, hogy ez most nagyon sokkolónak hangzik a hallgatók számára is, de hogy ez szerintem, amikor valaki sextingel, akkor egy annyira visszafordíthatatlan dolgot csinál, amivel nagyon el tudja vágni magát, meg az egész, ez egész helyzetet is. Messze nem látjuk azt, hogy egyébként az új technológia odafut ki, hogy ebből akár egész estés videófelvétel, lejárató kampány lehet, és nyilvánvalóan, hogyha valaki valamilyen befolyásos pozícióba kerül, akkor ezek a felvételek zsarolás alapját is képezhetik. Szóval muszáj ebből a szempontból szerintem borulátó képet festeni, és hogy azért nem akarok ennyire borulátó lenni, mert én mindig optimista vagyok. A kedvenc idézetem egy szakgimnáziumban hangzott el, ahol egy 16 éves fiú úgy fogalmazott, hogy nem sextingelni kell, hanem ha valamit meg akarok mutatni, akkor elhívom a szobámba, és ott történnek a dolgok, aminek kell, és hogy nem az internetre van ehhez szükség. Szóval szerintem ez egy annyira bölcs meglátás volt.
Anna, olyan kérdésem lenne hozzád, mert azért visszatérve egy gondolat erejéig ugye a Csapda Neten című filmhez, és akkor itt tényleg a 06-ot azt talán engedjük is el, mert az nagyon sokkoló volt, meg igen, szerintem az célba ért oda, ahova célba kellett érnie, hogy miért fontos, hogy mit, hogy, hogyan, mikor teszünk közé. De akkor ez a 12-14-16 éves korosztálynál ragadjunk le még egy nagyon-nagyon picit. Mert ugye a filmben szereplő színésznőket ugye azt hiszem 12 évesként regisztrálták, vagy többször is elhangzik a film, hogy de hát csak 12 vagyok. Engem az lepett meg a filmben, ahol különböző emberek megtalálták ezeket a lányokat, hogy gyakorlatilag a második, harmadik, de van, hogy már az első beszélgetés alkalmával is kamera, és mutatták, amit akartak. Tehát, hogy meg sem volt ez a tiszteletkör esetleg, hogy ez a elküldöm, fotód jött, eldöntött, hogy mennyit ott vagy nem, hanem így dúr bele az arcukba. Egyrészt, tudom-e, ha tudom, akkor hogyan tudom erre trenírozni a gyereket, mert ahogy mondtad, nagyon kényes téma. Sok szülő beszélgettünk már erről, talán a Hevesi Krisztás adásban is, és sok szülő úgy van vele, hogy majd az iskola megoldja az ő dolga, a fővilágosítás meg társai, mert rohadt kényelmetlen. Ugye erről nem egyszerű a szülőnek beszélni, hogy beszéljek, mit beszéljek, majd ott meg, úgy is tudja már. De ez a film ilyen szemben nagyon pofán csapós volt, hogy azért, tehát hogy kibe kell lenni a gyerekeknek valamilyen szinten. Mert akadhat olyan helyzet, hogy gyorsan kell jó döntést hozniuk. És ahogy mondtad, fizikailag képtelnek vagyunk 20 éves korukig, ugye az agyunk fejlettségéből kiindulva, mindig felelős döntést hozni és jó döntést hozni. Ugyan egyszerű kérdést kaptál.
Igen, szerintem itt szülőként is nagyon fontos arról beszélni, hogy egyáltalán hogyan alakul egy kapcsolat, hogy mikor jutunk el az intimitásig, a szexualitásig, hogy ennek vannak fokozatai, hogy milyen az, amikor valaki téged leruhan, és úgymond használni akar, vagy valamilyen tartalmat oszt meg, amit te nem is akartál látni, hogy ilyenkor azonnal merni segítséget kérni, és hogy a felkiáltója legyen ott a fejében, hogy ez nincs rendben. És hogyha amúgy szerintem a gyereknek megfelelő az érzelmi fejlődése, és van egy biztonságos kötődés a szülő-gyerek között, ő maga is fogja érezni, még hogyha nem is a fejben, vagy a szívben, az érzések alapján, a zsigeri érzésben, a gyomrában, hogy valami nem oké. Ezt is ugye Máté Gábor mondja, és ezt már többször ismételtem, hogy az a gondolatainkat át lehet verni, mert most egyik mond ezt, másik mond azt, harmadik amazt, az érzések is folyamatosan változnak, de a gyomrunk nem tanult meg hazudni, és amikor ott van ez a rossz zsigeri érzés, és ez gyakran már akkor is megjelenhet, mikor még a másik személy még semmit nem mutatott, hanem egyszerűen valami gyanús, nem érzem jól magam abban a helyzetben, akkor merjek kilépni, merjek nemet mondani, hogyha akár ilyen tartalommal árasztottak el, akkor egyből merjek segítséget kérni, akár megszakítani a hívást, vagy szólni, és hogy bármi van, és bármi hülyeséget csináltam, vagy akár én is már küldtem fotót, stb., hogy mégiscsak a szülőkkel legyen az első, aki erről tud, és hogy ebben a helyzetben összedugjuk a fejünket, és akkor mit tudom, megkeresünk egy internetjogászt, vagy valakit, hogy akkor a jogi következmények, meg akár ezekkel mit lehet kezdeni. Tehát, hogy ne tartsa meg magának, szerintem ez a legeslegfontosabb dolog, mert akár belefuthat ilyen történetekbe, de hogy az első dolog az legyen, hogy valaki bizalmas felnőtte merje ezt az egészet megosztani, mert biztos ott van az ijegység, a félelem, a lesokkolódás, meg az, hogy fú, hát akkor most mit csináltam, most megszidnak, ehhez kell egy élő kapcsolat a szülő-gyerek között, mert hogyha ez ilyen nagyon tekintélyelvű, és csak abban merül ki, hogy de mit csináltál, és szégyeld meg magad, és különben is, és szégyet hozta az egész családra, meg stb., akkor persze, hogy nem fogja tudni ezeket a dolgokat is megosztani.
Hirtelen eszembe jutott, emlékszel, Durica Katarinával beszélgettünk nem a rendes lányok csendben sírnak, mert ugye abban pont nem volt ilyen.
A városirókák?
Nem, a városirókák, így van, a városirókák kapcsán. Ugye, ahol abból indult ki az egyik lánynak a tragédiája, hogy engedte, nem is csinálta, nem is küldte, csak egy kapcsolatban engedte, hogy a srác ilyen fölvételt készítsen róla, és aztán ez vált a zsarolás alapjává, hogy majd akkor megmutatom anyának, meglátja az egész falu, mekkora ribi vagy, és a többi, és a többi, és ezt odáig tudta hergelni a fiú, hogy a lányt olyan patthelyzetbe szorította, hogy nem mert hazamenni, hozzá költözött, és konkrétan eladta prostinak. Hollandiában, jól emlékszem? Vagy Belgiumban? Na mindegy.
Igen.
Eladta prostituáltnak a lányt, és hát jó, ha úgy tetszik, egy csodás hazatérés volt az ő története, na de hát milyen áron, amit az a lány utána megélt. Úgyhogy esetleg Durica Katarinával a közös beszélgetésünk szintén egy kapcsolódó pont lehet, hogyha valaki ebben szeretne egy picit más irányban elmélyedni, mert abban is van nagyon sok gondolatébresztő mondat. De a műsoridőnek eljutottunk ismét a végére, és én megint úgy érzem, hogy erről még mindig órákig tudnánk beszélgetni, hogyha szeretnénk, viszont se annyi időnk, se annyi felületünk már nincsen, de még egyszer köszönjük dr. Baracsi Katalin interjetogásznak, hogy ismét itt volt velünk, és ennyi hasznos dolgot megosztott velünk. Köszönjük szépen, Katalin!
Én is nagyon köszönöm, és bízom benne, hogy akik meghallgatnak, ők elkezdenek gondolkodni a saját digitális létezésükön, és hogy többet fognak beszélgetni arról, hogy mit és hogyan kell csinálni. És hát 2024-ben a Biztonságos Internetnap üzenete a felnőttek felé az volt, hogy váljanak digitális példaképpé, úgyhogy én ezt kívánom minden felnőtt hallgatónak.
Hát nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen dr. Kádár Anna Máriának is, hogy ismét itt volt velünk, mint mindig.
Én is köszönöm nektek ezt a beszélgetést.
Neked pedig köszönjük, hogyha szokásos felületeinken, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, YouTube-on, Deezer-en, Podpeden, ahol hallgatsz bennünket, értékeled az adást, hogy az algoritmus, a metaverzum, vagy hívjuk, ahogy szeretnénk, picit előrébb soroljon bennünket, és még többen élhessenek boldogan, akik találkoznak ezekkel a beszélgetésekkel. Hú, ez a két internet, ez szerintem határozottan egy nagyon fontos mérföldkő volt ugye a podcastünk történetében, mert nagyon fontos mondatok hangzottak el, és látom, hogy Anna is serényen bólogat, mert még itt van. És ha szeretnéd mindezt hosszabb formában meghallgatni, szerkesztés nélkül, akkor patreon.com/boldoganéltek, ahol egyébként minden hónapban egy óra Annával konzultációt lehet nyerni patronálóinknak, illetve ne feledkezzünk meg az életmesség sorozatról sem, minisorozatról sem, ami kifejezetten Patreonon fut, és közkívánatra kezdtünk ott is témákat, koncentrált témákat feldolgozni, megtalálod a Patreonon az életmeséket. Nem tudom, hogy kifelejtettem-e már valamit, de szerintem a legfontosabb dolgok mind elhangzottak, úgyhogy még egyszer dr. Faracsi Katalinnak és dr. Kádár Anna Máriának köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Sziasztok!
Sziasztok!